Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Keddi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa 2019. március 30-án és 31-én Marokkóba látogat.
A Szentszék és az Asszír keleti egyház közös nyilatkozata az üldözött keresztények védelméről.
A pápa kinevezte Siklunai érseket a hittani kongregáció helyettes titkárának.
A Szentatya köszöntötte Amazónia népeit. Úszókórház indul Amazónia folyóin.
Pápai levél Lengyelország felszabadulásának centenáriumára. A szabadság hitből született.
Excerpta Constantiniana, a múlt újrahangolása Bizáncban. Interjú Németh András történésszel, a Vatikáni Könyvtár görög nyelvű kéziratainak egyik kurátorával első kötetéről.
Ferenc pápa 2019. március 30-án és 31-én Marokkóba látogat. November 13-án adta hírül Greg Burke, a Szentszék sajtótermének igazgatója, hogy Ferenc pápa elfogadta a 6. Mohamed király és a marokkói püspökök meghívását, és 2019. március 30-án és 31-én Marokkóba utazik. Az apostoli látogatás részletes programját később hozzák nyilvánosságra, de két várost, Rabatot és Casablancát mindenképpen fölkeresi majd.
A Szentszék és az Asszír keleti egyház közös nyilatkozata az üldözött keresztények védelméről. Ferenc pápa november 9-én találkozott a Vatikánban 3. Már Gevargis pátriárka katolikosszal, a keleti Asszír egyház vezetőjével. A megbeszélés végén a Szentatya és az Asszír pátriárka katolikosz a Redemptoris Mater kápolnában közös nyilatkozatot írt alá.
A közös imádság végén a pápa és az Asszír katolikosz 8 pontból álló közös nyilatkozatot írtak alá, melyben hangsúlyt kap az Úr iránti hálaadás a két egyház között, a hitben és szeretetben fönnálló növekvő közelség miatt. Az utóbbi néhány évtized során egyházaink oly közel kerültek egymáshoz, ami korábban évszázadok során nem sikerült. Tovább haladunk a kölcsönös elismerés útján, annak a reményében, hogy egy nap majd ugyanazon oltáron ünnepelhetjük az eukarisztiát, szól a nyilatkozat.
Ezen az úton közös szenvedést tapasztalunk meg, mely a közel-keleti keresztény testvéreink drámai helyzetéből adódik, főként Irak és Szíria területén. Férfiak és nők, ártatlan gyermekek százai szenvednek mérhetetlenül az erőszakos konfliktusok következtében, melyeket soha nem lehet igazolni, és aminek következtében megnövekedett az országaikat elhagyó üldözött keresztények száma, pedig ők az apostoli kortól fogva egymás mellett tudtak élni más vallási közösségekkel. Különbségtétel nélkül biztosítsuk számukra a közös imádságot és a karitatív elkötelezettséget.
Nem lehet elképzelni a közel-keletet keresztények nélkül, szögezi le a közös nyilatkozat, mert a keresztények más hívőkkel együtt jelentős mértékben hozzájárulnak a térség sajátos identitásához, amely pedig a tolerancia, a kölcsönös tisztelet és az elfogadás földje. Igazságosság nélkül nem létezik tartós béke, fogalmaz a nyilatkozat, és felhívással fordul a nemzetközi közösséghez, hogy foganatosítsanak olyan politikai megoldásokat, melyek elismerik az összes érintett fél jogait. A nyilatkozat végül annak a meggyőződésének ad hangot, hogy minél nehezebb a helyzet, annál nagyobb szükség van a vallásközi párbeszédre, mely a nyitottság, az igazság és a szeretet értékein alapul.
Ferenc pápa kinevezte Siklunai érseket a hittani kongregáció helyettes titkárának. Charles Siklunai érseket a pápa november 13-án kinevezte a hittani kongregáció helyettes titkárának. A főpásztor megtartja a máltai érseki hivatalát. A 69 éves máltai érsek 16. Benedek pápasága idején kezdte meg szolgálatát a hittani kongregációban. 2002 és 2012 között ügyészi minőségben foglalkozott a szexuális visszaélési ügyekkel. Ferenc pápa 2015-ben kinevezte a legsúlyosabb bűnökkel foglalkozó vatikáni testület elnökének, szintén a hittani kongregáción belül. Ezek közé tartoznak a hit elleni bűnök, illetve a kiskorúak elleni szexuális visszaélés is.
2018. februárjában Sikluna érseket bízta meg a pápa a chilei Karadima atya által elkövetett visszaélések felderítésével, valamint az ozornói püspök ügyének kivizsgálásával. Időközben Juan Barros püspök lemondott, míg a 80 éves Karadimát a pápa szeptember 27-i hatállyal elbocsátotta klerikusi állapotából kiskorúak szexuális bántalmazása miatt.
A pápa köszöntötte Amazónia népeit. Úszókórház indul Amazónia folyóin. Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a brazil Bernardo Balmánt, Obidos Ferences püspökét, aki bemutatta neki az úszókórház projektet. A hajón kialakított kórház a brazíliai Pará állam folyóin működik majd. Az audiencia alkalmával a Szentatya üdvözletét küldte Amazónia népeinek.
A Ferenc pápa úszókórház nevet viselő projektet egy rövid videóval és a hajó kis modelljével mutatták be a Szentatyának. Merész vállalkozásnak nevezte Balmán püspök az úszókórházat, amely Pará állam területén kilométerek ezreit járja majd be. Orvosi ellátást biztosít közel 1000 közösségnek a folyó mentén, összesen mintegy 700 000 embernek. A kihallgatás végén Ferenc pápa videóban küldte üdvözletét Amazónia összes népének. Ferenc pápa levele Lengyelország felszabadulásának centenáriumára. A szabadság hitből született. A lengyel haza függetlenné válása századik évfordulójára Ferenc pápa levelet küldött Stanisław Gadecki poznani püspöknek, a lengyel püspöki konferencia elnökének. A pápai levél magasztalja a véráldozattal megszerzett szabadságot, hálát ad Istennek a szabadulás kegyelméért, majd a hit, a remény és a szeretet adományát kéri minden lengyel számára.
100 évvel ezelőtt, 1918. november 11-én nyerte vissza Lengyelország a függetlenségét. Az első világháború végével lezárult az orosz, porosz és osztrák uralom a lengyel nép felett, mely a felosztást megelőzően hozzájárult a keresztény Európa megteremtéséhez. Az önállóság visszaszerzéséért Lengyelország számos fiának drága áldozatával fizetett, akik készek voltak feláldozni magukat akár életük árán is. A szabadság keresése az Isten segítségébe vetett mélységes hitből táplálkozott, amire szükség volt a függetlenség visszaszerzése után is, az egység megteremtése szempontjából.
Ferenc pápa hálaadása a lengyel egyház és valamennyi lengyel hálaadásához társulva köszönetet mond az Istennek, aki megtartotta a következő nemzedékeket a kegyelmével, a hatalmával, és megengedte, hogy 100 évvel ezelőtt valóra vált a szabadság iránti reményük, és azt nem vesztették el a II. Világháborúhoz kapcsolódó fájdalmas történelmi események során sem, mint amilyen a náci megszállás és a kommunista rezsim volt.
A 20. század kivételes nagy tanújának, Szent II. János Pál pápa imádságából kiindulva, Ferenc pápa a hit, a remény és a szeretet kegyelmét kéri minden lengyel számára, azért, hogy jóra használják a szabadságnak ezt a drága ajándékát. A jasznagurai szűzanya, Lengyelország királynője kísérje mindig a lengyel hazát és minden lengyelt, zárul a pápa levele, majd Isten áldását kéri rájuk. Excerpta Constantiniana, a múlt újrahangolása Bizáncban. Hallgassák meg interjúnkat Németh András történésszel, a Vatikáni Könyvtár görög nyelvű kéziratainak egyik kurátorával első kötetéről.
Októberben jelent meg a Cambridge University könyvkiadónál Németh András első kötete, az Excerpta Konstantiniána, vagyis Konstantin történeti kivonat gyűjteménye, a múlt újra hangolása Bizáncban címmel. Németh András, a vatikáni könyvtár egyik görög szkriptora, vagyis a görög nyelvű kéziratok kurátora. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában.
És köszöntöm a hallgatókat, nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek.
András, te vagy az első magyar, aki ebben a pozícióban dolgozik a vatikáni könyvtárban, illetve az első magyar, aki a Cambridge University könyvkiadónál, amely a világ egyik legrangosabb tudományos könyvkiadója, vatikáni alkalmazottként könyvet jelentett meg. Gratulálunk a szerkesztőség és a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is.
Nagyon szépen köszönöm.
7. Konstantin, 10. századi bizánci császár kezdeményezte az Excerpta Konstantiniána összeállítását. Mi is ez, és miért érdekes? Miért foglalkoztál vele 12 évig, amelynek a gyümölcse most megszületett?
A 10. század közepén az információ bőség találkozott a múlt megismerésének igényével, és a császár kezdeményezésére összegyűjtötték a múlt görög nyelvű történeti forrásait, és ezeket tartalmi szempontból újra rendszerezték, úgymond újra hangolták a múltat. Ennek a gyűjteménynek az egyik érdekessége, hogy a nagyon leegyszerűsítve két keresztény történelemszemlélet közül a ritkábbat és a szokatlanabbat választotta. A gyakoribb módszer az, hogy a keresztény történetírók már a késő ókortól kezdve a történelmet az események folyamatában időrendben próbálták bemutatni, a világ teremtésétől a végítélet felé haladva. A 7. Konstantin műve viszont a körkörös ciklikus szemléletet vette alapul, és az események ismétlődésére helyezte a hangsúlyt, ahogyan az Ó és az Újszövetség eseményeiről is a liturgia megemlékezik, évről évre ismétlődve, az eseményeket új összefüggésbe helyezve.
Te vagy az, aki először elemzed ezt a történeti forrásanyagot egy teljesen új megközelítésből. Szövegtöredékek összessége helyett kiszélesíted az értelmezési panorámát, és elhelyezed a 10. századi bizánci kultúra összefüggésében, amelytől véleményed szerint függött, és amelyre hatott a gyűjtemény. Mit tesz hozzá az eddigiekhez ez a kötet?
Egy párhuzammal tudnám szemléltetni, hogy mennyiben nyújt újat a könyvem a korábbi kutatásokhoz képest. Képzeljük el, hogy a gyűjteményben felvett történetírók megfelelnek egy-egy puzzle doboznak, illetve ezekből a puzzle dobozokból kirakunk egy fantasztikus, komplex, izgalmas új képet, ez pedig megfelel annak, ami maga a történeti kivonat gyűjtemény volt, ami tematikus alapon rendszereztek újra. Ha párzamat folytatjuk, akkor az egyes mozaik kockákat kétféleképpen lehet értelmezni. Van értelmük az elveszett történetírók viszonylatában, és van értelmük az új megalkotott kép viszonylatában. Eddig a kutatás kizárólag az eredeti kontextusba próbálta visszahelyezni őket, mivel ezek a művek többnyire elvesztek. Én viszont arra törekedtem, hogy a bizánci nagy rendszerében, egészében akkor megalkotott kép viszonylatában vizsgáljam ezeket a mozaik szemeket, és magát a megszerkesztés módját, és a műalkotás mögötti történelem szemléletet vizsgáljam.
Miért volt fontos, hogy az adott történelmi kontextusban értelmezd ezeket a szövegeket, amelyek valójában egy korábbi időszakból származtak?
Mai korban is találkozunk gyakran azzal, hogy a múltat újra hangoljuk, újra értelmezzük. A mai korban szintén találkozunk a bőség zavarával, hogy rengeteg információ, adat áll rendelkezésre a múltból, és ezekkel valamit kezdenünk kell. Az, hogy Bizáncban ezzel mit kezdtek, egyfajta tükröt jelent számunkra, mik azok a veszélyek, amik a múlt újraértelmezésével járnak, mik ennek az előnyei és a hátrányai és veszélyei. A bizánci módszer segítségével magunkat is jobban meg tudjuk ismerni, illetve segít ez a kötet értelmezni mindazokat a forrásokat, amik ebben a korban keletkeztek. Sok olyan forrás keletkezett ebben a korban, ami meghatározó a mai történelemszemléletünk számára. Nagyon sok ismeret, amit Bizáncról, Közép-Európa történelméről, Európa történelméről tudunk, ebben a kontextusban keletkezett, mint ez a történeti kivonatgyűjtemény. Ugyanazok csinálták, alkották, mint a történeti kivonatgyűjteményt. Az ő rutin munkájuk is visszajelentkezik ezekben a művekben.
Itt akkor elmondhatjuk azt, hogy magyar vonatkozása is van ennek az összeállított gyűjteménynek. Mi az?
Két példát említenék. Az egyik 7. Viborban született Konstantinnak a birodalom kormányzásáról szóló műve, ami megőrizte a honfoglalás egyedüli forrását. Mindaz, amit általános iskolában és középiskolában megtanulunk róla, a törzsek neveit, azt mind ebből a műből tudjuk. A másik aktualitása pedig talán az, hogy hetedik Konstantinnak egy másik munkája, amit számára írtak, az ő udvari szertartásokról szóló könyvének egyetlen példánya, az a 15. század végén Mátyás király könyvtárában volt található, és ekkor Budán kötötték be. Jelen pillanatban ez a kötet szintén a budai várban található, ahogy annak idején, mégpedig a budai műhelyről november 6-án megnyílt kiállításon kiállítva. A közönség is nyugodtan megtekinteti.
Könyvedben bevezetsz egy új fogalmat, a múlt újrahangolását. Kifejtenéd ennek a lényegét?
Visszatérve az első példámhoz, a újrahangolunk valamit, ahhoz két dologra van szükségünk. A puzzle kockákat a jelenünkhöz hangoljuk újra. Az a kép, amit a bizázon megalkottak, az gyakorlatilag a megalkotók jelene volt. A saját jelenüket a múlt mozaik kövéből rakták össze. A másik párhuzam, amit említenénk, az egyfajta bizánci Google, egy kereső rendszer, ami lehetővé teszi, hogy ezekben a mozaik szemekben rejlő hasznos adatokat abban a korban könnyen meg lehessen találni. Ez a fajta keresési módszer torzította a múlt képét, és befolyásolta az eredményt a megalkotók szemszögéből, és így módon számunkra aktuális üzenetet hordoz.
Tehát végülis ugye arról van szó a korábbi történelem szemlélettel vagy kötet összeállítással ellentétben, hogy míg korábban a kronológiai sorrendet figyelembe vették, itt ennél a kötetnél, az Excerpta Constantinianánál arról van szó, hogy témák alá rendezték a görög történetíróknak a szövegeit.
Így van, és az egyes témákon belül is történetírók szerint, illetve az egyes kivonatokban a történeti főhős szerint csoportosították az eseményeket, és ezeket a kulcs információ részleteket, ezeket kiemelték a műben, és így módon egyfajta kombinált keresést tettek lehetővé az adatok megtalálása szempontjából már 1000 évvel ezelőtt.
Hetedik Konstantin történeti kivonat gyűjteményében valójában arról is van szó, hogy ő a kor emberének a gondolkodásmódját, történelem értelmezését próbálta formálni, és ebben hogyan értelmezhetjük a tudás és a politikai hatalom összefüggését.
Talán Bibliában szeretett Konstantinnek a személyes karrierjével kezdeném, hogy ő a saját plótájának a rabja volt, nem tudott ténylegesen uralkodni, nagyon hosszú ideig egy társcsászár árnyékában tevékenykedett az udvarban, és ezt az idejét a történeti művekben való elmélyedésre használta föl egyebek mellett, és így mond az utókor szemléletét próbálta meg befolyásolni. Ez akkor a bizánci kultúra egyik reneszánsza volt, a művészet és az irodalom szempontjából egyaránt. A korra jellemző volt, hogy felfedezték a múlt művészeti és irodalmi oldalának az emberi arcát, elővették azokat a ókori görög műveket és késő antik műalkotásokat, amelyek szembe mentek a ikonrombolás időszakának a képek elutasításával, és ez a fajta szemléletmód tükröződik a történeti kivonatokban is, hogy az egész rendszerzésnek az alapja a történelmi forrásoknak az emberi arca volt, nagyon finom árnyalatok szerinti megkülönböztetéssel, és így módon az olvasó, az udvari olvasó, akik számára az egész kivonat gyűjtemény keretkezett, nagyon finom árnyalatok alapján tudta megközelíteni azokat a különféle aspektusait a történeti műveknek, amiket ez hordozott, és ez szembe megy minden korábbi hagyománnyal, mint például az időrendbeni rendszerezéssel, illetve az aktuális történetírók által a mű elbeszélési rendszerébe bevitt logikai összefüggésrendszerrel. Tehát ez a kor kiszakította a saját összefüggésrendszeréből és a kronológiából az egyes részleteket, és az bennük rejlő üzenet emberi arca szerint rendszerezte újra. És lehetővé tette azt, hogy az olvasó ezekhez az emberi arculatokhoz, érzésekhez, üzenetekhez könnyen hozzáférhessen.
Ezután az izgalmas témát feldolgozó kötet után mi a következő terv?
Szeretnék egy szintén régen elkezdett projektet befejezni, Mátyás király Korvina könyvtárának görög állományát feldolgozni, amiben a korábban már említett 7. Konstantin ceremoniás könyve is megtalálható volt.
Sok sikert kívánunk ehhez az újabb nagy vállaláshoz, és hát gratuláció ehhez az első kötethez.
Nagyon szépen köszönöm.
Németh András történésszel Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért.
Köszönjük figyelmüket!
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió, a lélek hangja. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.